Osztomazést.
Székely Ervin hírmagyarázó műsora. Aki kérdez, Benedek Csilla. Aki pedig válaszol, a minden kérdésben illetékes elvtárs, Székely Ervin. Háromnapos gyász van. Romániában Mihály király elhunyt alkalmából. Hogyan értékeled a volt uralkodó szerepét?
Így van, tisztelettel köszöntöm a Bukaresti Rádió hallgatóit. Az elmúlt héten már beszéltem Mihály királynak a személyiségéről, úgyhogy, és arról a nagyon szomorú, vagy hát legalábbis megrázó sorshoz, ami neki jutott osztályrészül. Nagyon rövid ideig uralkodott, és hát számüzetésben volt kénytelen leélni életének nagy részét. Ma inkább arról beszélnék, hogy a romániai politikai elitnek milyen volt a viszonyulása a monarchiához, és hát személyesen Mihály királyhoz. Ez sem volt egyértelmű. Ugye a 90-es évek elején Ion Iliescu be sem engedte az országba Mihály királyt, aztán később a lakosság nyomására ezt mégis elfogadta, utána pedig valamiképpen ki is egyezett a monarchiával, Mihály királlyal személyesen, kialakult egy ilyen modus vivendi, aminek az volt a lényege, hogy a király visszakapja a vagyonát, vagy legalábbis a vagyonának egy részét, ellenben nem akarja a monarchiát visszaállítani, tehát Románia továbbra is köztársaság marad. Ezt nyilván nem verték nagy dobra, de hát a színfalak mögött ezt én akkor éppen képviselő voltam, érezni lehetett. Na most az, ami ebben a dologban érdekes, hogy mondjuk a baloldali pártok, és hát elsősorban a szociáldemokrata párt ehhez ragaszkodott, az érthető, hogy egy baloldali párt az nem lehet monarchista. Viszont érdekes módon a jobboldali pártok is nagyon hamar elfogadták ezt a kompromisszumot, asszisztáltak ehhez, meg sem próbálták, tehát legalább egy referendumot elindíthattak volna, de meg sem próbálták helyreállítani a monarchiát. Nekem akkor is az volt az érzésem, hogy valójában már ők sem akarják a királyságot visszaállítani Romániában, úgyhogy egyfajta ilyen erkölcsi mércévé vált Mihály király, és talán ilyen szempontból még jó is, hogy nem lett ismét uralkodó, hiszen sokkal szabadabban, sokkal távolságtartóbban nyilatkozhatott meg. Mindenképpen azonban egy jelentős személyiség volt, és a parlamentben 6 évvel ezelőtt elmondott beszéde, az számomra, aki azért elég sok politikai beszédet, ilyen statement hallottam, az egyik legemlékezetesebb marad, és tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy ebben a beszédében azokat a sarköveket fogalmazta meg, amelyek egy morális államnak az alappillérei kell, hogy legyenek. Az első, amire felhívta a figyelmet, az, hogy Románia nem a miénk. Nem úgy kell vele gazdálkodni, mint hogyha a miénk lenne. Nem lehet elárverezni, nem lehet elárulni. A jövő generációknak meg kell őrizni. Ez egy nagyon fontos gondolat abban a pillanatban, amikor éppen javában gőzerővel, hogy úgy mondjam, folyt a privatizáció, folyt a különböző panamák és egyéb dolgok. A másik nagyon fontos üzenete a királynak az volt, hogy a kultúra révén maradhat csak fenn Románia, és hogy milyen jelentősége volt a nemzeti tudat kialakításában a kultúrának, és ezt a kultúrát kellene továbbvinni, nem pedig a politikai érdekeknek kiszolgáltatott kultúrát, azt a kultúrát, amely hát inkább a propagandához hasonlít, mint sem a valódi művészethez. Megint egy nagyon fontos gondolat volt olyan körülmények között, amikor hát ilyen bértolnokok özönlötték el a sajtót és az irodalmat is. Nem folytatom, de mindenképpen egy lényeges beszéd volt ez a királynak, és hát ezt 90 éves korában mondta el, tehát mindenképpen tiszteletre méltó személyiség. Persze, ugye mi magyarok a monarchiát, ezt hát egy kicsit másképp látjuk, nem feltétlenül Mihály király személyén keresztül, hanem inkább az elődeinek a szerepén keresztül, ugye Nagy Románia megvalósításában a királynak jelentős szerepe volt Ferdinándnak, tehát azt kell mondani, hogy egy kicsit tartózkodással fogadjuk. Ugyanakkor Mihály királynak, mint államférfőnek, mint személynek a humánuma és bölcsessége, méltósága, amelyet az utolsó pillanatig megőrzött, az mindenképpen tiszteletet érdemel, és hát ezzel azt hiszem, hogy vége is a romániai monarchiák történetének. Én tökéletesen egyetértek azzal, hogy a lánya Margit hercegnő az nem fogadta el a Románia királynője címet. Komikus is lett volna, hogy egy olyan országban, ahol az alkotmány szentesíti a köztársaságot, valaki királynőnek tituláltassa saját magát.
bár még van néhány hónap a magyarországi választásokig, már is gőzerővel folyik a kampány, és nem is mindig a legtisztább eszközökkel. Hogyan látod ezt a kérdést?
Igen, hát a politika sohasem arról volt híres, hogy tiszta eszközökkel dolgozna. Rengeteg példát lehetne felhozni erre. Én most csak hármat mondok el, és igyekszem rövidre fogni a mondandómat. Hát ugye az első, amit mindannyian tudunk, hogy az állami számvevőszék megbüntette méghozzá nagyon keményen, 330 milliós büntetést sózott a Jobbik, első jobboldalinak tartott pártnak a nyakába, azért, mert megsértették volna a pártfinanszírozási törvényt annak révén, hogy egy vállalkozó Simicska Lajos áron alul adta volna el a Jobbiknak a plakát felületeket, illetve a hirdetési felületeket. Na most itt azért meg kell jegyezni, hogy ez a bizonyos Simicska Lajos nevű vállalkozó néhány évvel ezelőtt még a Fidesznek volt az alapító tagja és egyik befolyásos embere, egész addig, ameddig össze nem különbözött Orbán Viktorral, és akkor ugyancsak ő, ugyancsak áron alul adta el ezeket a hirdetési felületeket akkor a Fidesznek. Hát akkor ebből nem volt semmiféle probléma, tehát akkor ezt teljesen természetesnek tekintette az a párt, amelyik most már nem tekinti természetesnek, mivel nem ő a kedvezményezettje ugyanannak a korrupciónak. Tehát én, hogy is mondjam, nem fáj a szívem a Jobbikért, és nehogy valaki úgy értse, hogy én a Jobbik mellett agitálok, hiszen a korrupció az mindenképpen korrupció, csak hogyha a Fidesz ennyire határozottan akar fellépni a korrupció ellen, akkor elsősorban a saját házatáján kellene söpörni. Ezzel tulajdonképpen megtörtént az, aminek jelei már korábban is mutatkoztak, nevezetesen az, hogy az állam intézményeit veti be a Fidesz az ellenzéki pártok ellen, ami azért egy veszélyes precedens. Következő példa, amit el szeretnék mondani, erről kevesebbet írt a sajtó, de én érdekesnek tartom. Egy szocialista képviselő azt, hogy nevezetesen Bangóné Borbé Ildikó, azt mondta, hogy ő töltött káposztát fog főzni, és azt beviszi a parlamentbe, megkínálja a képviselőket, és a töltött káposzta árát, ami egy ilyen becsületkasszába kerülne, tehát nincs ára a töltött káposztának, mindenki annyit ad, amennyit akar, azt a debreceni szegény gyerekeknek az étkezésére szeretné költeni. Na most egy jótékonysági akcióról volt szó. Na most a szomorú története ennek, mert a töltött káposztát végül is Bangóné Borbé Ildikó elkészítette, be is vitte a parlamentbe, fel is szolgálta, csak hogy minősíthetetlen élcelődésnek, vagy hát egyenesen támadásoknak tette ki ezáltal saját magát. Én most ezeket nem akarom idézni, hogy mik hangzottak ott el. Mondjuk a legcivilizáltabb az Balogh emberminiszternek a megjegyzése volt, ami szerint hát méltatlan a parlamenthez az, hogy ott töltött káposztát egyenek, de volt olyan is, hogy konyhalán kerestetik, meg egyéb, hát hogy is mondjam, ilyen kocsmai beszólások. A becsület kasszában mindössze 40 ezer forint gyűlt össze, összehasonlítás, és a töltött káposztát végül kidobták a szemétbe. Összehasonlításul elmondanám, hogy egy óvodai jótékonysági bálon ugyanaznap, mint egy 500 000 forint gyűlt össze. Na, és a harmadik és a legkirívóbb eset, és amit én a legszomorúbbnak is tartok ezek közül, annak már van romániai vonatkozása is. Ugye, mint tudjuk, Pócs János, jászapáti polgármestere és egyben parlamenti képviselő a Facebook oldalára feltette egy fényképet, amin egy vidám társaság látható, és egy leölt disznó, ugye hát éppen disznóvágás volt, amit megperzseltek, és utána ráírták, hogy ez volt a Soros. Egy, hogy is mondjam, minősíthetetlen, hát az, hogy rossz vicc, az kevés jelen esetben, egy minősíthetetlen eset, egyértelműen gyilkosságra való felbújtás, antiszemita felhangja is van ennek, és hát, hogy is mondjam, minősíthetetlen megnyilvánulás. A szomorú ebben túl azon, hogy ezzel a képpel Jászapáti polgármestere még dicsekszik is, és felteszi a Facebookra, és aztán innen járta be a világsajtót, hogy nem mondjam, még a New York Times-ban és a Bloombergben is megjelent. A szomorú az, hogy ebben azért úgy benne van valami más is. Tehát az, hogy ez Romániából került ki, állítólag Göris-patakon történt ez a disznóvágás, de ez nem biztos, de nagy valószínűséggel ott történt. Tehát az, hogy Romániából került ki ez a dolog, ez jelzi azt az alárendeltséget. Ugye a vazallusok ajándékot mutattak be a főnököknek, mert hát mindenképpen kedveskedni akartak a Göris-patakiak, hogyha ők voltak, Jászapáti polgármesterének ezzel a képpel. Egyébként miért küldték volna el? Tehát az, hogy ilyesmi megtörténhetett, ez mindenképpen minősíti a magyarországi választási kampányt.
Mélyülni látszanak az ellentétek az Európai Unió és az Egyesült Államok között. Mi lehet ennek az oka is, melyek lesznek a következményei szerinted?
Igen, hát ha megengeded, egy kicsit távolabbról indulnék. Közvetlenül azután, hogy kirobbant a II. Világháború, az Egyesült Államok politikai elemzői és a külügyminisztériumnak a képviselői leültek egy asztalhoz, és elkezdték tervezni, hogy milyen legyen a háború utáni Európa. És arra jutottak, hogy Amerika nem akarja harmadszor is megmenteni Európát, és egy olyan berendezkedést kell mindenképpen megvalósítani, amelyben a szélsőségeket visszaszorítják, a gonosz, őrült, nacionalista, soviniszta politikusokat megfékezik, és valamiféle kiegyezés jön létre az európai nemzetek között, elsősorban a francia német ellentétnek kellene elsimulnia. Ezt később meg is valósították, és hát ennek egyik eszköze volt a Marshall-terv. Nagyon kevesen tudják, hogy a Marshall-tervet felajánlották Csehszlovákiának és Magyarországnak is. Persze akkor, az akkori körülmények között ők ezt nem fogadhatták el, Sztálin azonnal megvétózta ezt a tervet, de a Marshall-terv révén sikerült ezt megvalósítani. Amerikában úgy gondolták, hogy a legnagyobb veszélyt Európában mindig a szélsőségesség jelenti, és nagyon figyeltek arra, hogy hol jelennek meg ilyen tendenciák. Hát ugye a legveszélyesebb, a veszélyforrásnak azt nagyon sokáig a Szovjetuniót tartották, illetve legújabban Putyinnak az Oroszországát. Na most az amerikai diplomácia tulajdonképpen soha nem bízott magában, mindig az erőben bízott, és mindig a katonai erő fölényével remélte elérni a politikai célokat. Európában viszont más a helyzet. Európa rá van utalva arra, hogy együttműködjön valamiképpen Oroszországgal, hiszen az energetikai ellátása a nyugat-európai országoknak lényegében Oroszországból jön. Tehát mindenképpen nagy szükségük van az orosz országgal való együttműködésre. Na most ez az, ahol egyre inkább mélyülnek az ellentétek. Amerika kizárólag a védelmi rakéták telepítésében gondolkodik, Németország pedig a tárgyalásokban és a diplomáciában reménykedik. És ez most már eljutott oda, hogy Sigmar Gabriel, német külügyminiszter azt mondta, hogy felül kellene bírálni az amerikai német, sőt az amerikai-európai kapcsolatokat is. Ami azért egy elég komoly kijelentés. És a másik dolog, amit mondott, és nagyon fontos, hogy egy európai védelmi rendszert kell kiépíteni, és az kell, hogy elsősorban az európai érdekeket megvédje. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogyha a magyarra lefordítom, hogy a NATO-ra már nincs akkora szükség, mint eddig volt, hiszen a NATO volt az az intézmény, amelyen keresztül Európában az Egyesült Államok érvényesíteni tudta az érdekeit. Tehát ez egy nagyon fontos mozzanat, viszont arra is gondolok, hogy ha ez a törés, ez véglegessé válik az Európai Unió és az Egyesült Államok között, annak a haszonélvezője elsősorban pontosan Oroszország lesz, illetve hát azok az európai kisdiktátorok, akik pillanatnyilag még tartanak az Egyesült Államok hosszú karjától, de abban a pillanatban, amikor már nem fenyegeti őket, akkor hát szabadjára engedik különböző ötleteiket.
Thank you.
Ezzel mai műsorunk végére értünk. Székely Ervin nevében is megköszönöm figyelmüket. Benedek Csillát hallották. A viszont hallásra.